A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli című produkció, itt a Rádió Café 98.0-án. Április 9-e kedd reggel van. 6 óra 32 perc.
Bizony, csúsztunk, mert az Endrék tegnap nem bírták abba hagyni.
Igen.
Mondom én ezt Gede Balázsnak, ezt az indiai beszélgetést, úgyhogy
hát India nagy,
a mi kontonkra, a mire körbeértek, és a szószátjára Ács Gábor minden kérdést feltett az előző beszélgetésbe. Aki nem tudta volna, Kántor Endre műsorvezetőtársa ő volt, mert nagyon nem exponálta magát a témában, de egyszer-egyszer búvópatakként a White fülek és a rajongók kedvéért megjelent. A saját műsorában, tegyük igen hozzá. 2024. április 9-e van, Gede kollégával ülünk itt, Gede Balázsal a mai napon, és prezentáljuk a mai Millás reggelit, amely Erhard napján kerül az éter hullámaiba itt a Rádió Café 98.0-án. Igen.
Én nem ismerek egy Erhardot.
Én sem, sajnos, de ez nem zárja ki azt, hogy ne lennének számosan a magyar társadalomban, igen, csak nem azokban a körökben forognak, ahol mi forgunk, a legnagyobb sajnálatunkra. 0-30-as 6-98-0-98-0 SMS, WhatsApp, Viber szám. Ez áll a rendelkezésetekre ma reggel.
Igen, írt is valaki egy ilyet, hogy étteremben kérek egy hamburgert. Vegán burger jó lesz? Monopoly pénz jó lesz? Ezt a párbeszédet. Ez nem ilyen vicces. Van egy gyors étteremlánc, akinek a vegán burgere teljesen hamburgeriző. Én azt meg ízleltem egy alkalommal, és nagyon jó kis kamu, húspogácsa figyel benne. Úgyhogy szerintem ez nem ennyire drámai. Gézu is írt egy életképet nekünk. Azt mondja, hogy kicsit unom már ezeket az EMI által generált képeket, lelketlenek. Nagyon hiányzik belőlük a fotós szeme.
Nem értünk egyet, de ez semmit nem jelent. No, hát egyelőre ennyi. Közlekedési információkért is remegünk természetesen, mint mindig, hogy segítsük a közállapotok jobbra fordulását a fővárosban és vonzás körzetében, úgyhogy ha valaki észlel közlekedési fennakadást, az jelezze. Itt van például, hogy baleset miatt lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat a Sibrik Miklós felüljáró közelében. Úgyhogy ott még felújítanak is, úgyhogy ez most ott, aki a repcsivel megy, az
készüljön, vagy induljon egy figyeljünk kicsit még korábban, nehogy igen lemaradjon.
Egyébként a születésnaposokat a szokásos évfordulók, illetve születésnaposoknak a felidézésével köszöntjük fel a magunk módján. Hát kérem szépen, 1860 április 9-én járunk. Egy Edouard Léon Scott de Martinville nevű úriember fonautográf, jegyezzük meg, fogalmam sincs, miről van szó, rögzített egy francia népdalt. Egyébként a csávó nyomdász volt, tehát kicsit elkalandozott a szakterületétől.
Azért nem, mert valójában nem visszajátszható hangot akart rögzíteni. Tehát nem a fonográfnak egy ilyen vagy lehet, hogy elődje, de ő valójában a gyorsírók tevékenységét szerette volna forradalmasítani. Nem tudom, mit csinált, hogy hogy rögzített ez, de lehet, hogy valami mechanikus szerkezeti jeleket nyomtatgatott valami papírlapra, és akkor...
És nézd már, egy visszajátszható népdal.
Nézd már, igen, ezt.
Más kérdés, hogy ki az a gyorsíró, aki szerette volna egy népdalt lejegyzetelni.
Igen. És nem Bartók Béla volt? Ki az, aki vissza tudja csinálni népdallá a lejegyzetelt ákombákomot. Szóval ez még egy kutatástárgya, legalábbis részünkről nem vagyunk túl jártasak a fonautográf működésével kapcsolatosan, de a lényeg az, hogy 1860-ban ez történt. Ez
1865-ben meg az történt, hogy befejeződött az amerikai polgárháború. Ez szomorú dátum volt az amerikai őslakosok tekintetében, hát mert igen. Most addig, amíg a kék kabátosok és a szürke zúbonyosok egymást csépelték, addig volt egy kis lélegzetvételnyi szünet az ő kiirtásukban, aztán megint teljes erővel nyugat felé fordultak, úgyhogy 1890-re vége is lett a dalnak. Nagyon sokszor elmondtam, már most már nem fogom többször. Ja, hazudtam, biztos még egy csomószor el fogom mondani. Aztán a születésnaposok egyik kedvencem, Charles Baudelaire, francia költő, imádtam.
Igen.
Megbotránkoztató versei vannak neki, de pont ezt imádtam benne. 1821 március 9-én született a jeles szerző.
Igen, Viktor Vazarelli is szerethető.
Az meg a te kedvenced, nem?
Igen, az opát művészet nagy alakja, ugye, amit tulajdonképpen csak nézünk, bámuljuk és klassz nézni. Magyar születési festőművész 1906-ban született ezen a napon. Egyébként meg építőipari vagy építészeti motivumokban is jeleskedett, nem csak festészetben, voltak ilyen munkái is. Jean-Paul Belmondo, francia színész született még ezen a napon 1933-ban, pont valamelyik csatornán lesz egy
A profi.
Az nem a profi. Yeah. A profi az nekem is kedvencem. Az, hát úgy összeesni és meghalni senki nem tud szerintem, mint Jean-Paul Belmondo.
Meg az, amikor azt mondja, nem tudom már a nevét, mi volt a neve a profiban? Nem emlékszel? Nem mindig mondja, hogy kémkedés és bunyó.
Igen.
Volpone fagylalt, és nem tudom, és mondja, hogy én meg kémkedés és bunyó, és leüti szegény Volponét, és berakják a szekrénybe.
Úristen, én nagyon szeretem a Belmondó filmeket.
Az a kedvencem a Rosen, vagy azt mondta, hogy a Rosen vagyok a vatak csoportjától. Meg is fogom nézni azonnal.
Csak
ki ebből a stúdióból. Imádom a Profi című filmet.
Igen.
Kobayashi Kenichiro, japán karmester is ünnepel, 1940-ben született, és szerintem tiszteletbeli magyar ő, mert hogy itt lett híres, meg itt boldogult, úgyhogy én nagyon szépen emlékszem gyermekkoromban, amikor volt a karmester kerestetik, emlékszel?
Igen,
ott tűntő
fel.
Aztán 1956-ban született, de még mindig maradunk április 9-én, Gáspár Sándor, Kossuth díjas magyar színművész, hát felsorolni se tudjuk a szerepeit, amelyeket alakított, úgyhogy nagyon jó egészséget kívánunk Gáspár Sándornak is, és még sok jó címet, vagy címet, filmet. Aztán egy amerikai üzletasszony, Jenna Jameson, azért röhög a gede, mert nem csak üzletasszony, illetve hát kreáltunk egy poént, hogy a portékáját mindig magánál hordja egy olyan üzletasszony. Köszönöm ezt a poént, ezt gede találta ki, úgyhogy én meg bemerem mondani. Lévén, hogy hát felnőtteknek szóló filmalkotásokban vétette észre magát. Aztán a lebiggyet szájú Kristen Stewart, amerikai színművésznő is ma ünnepli a születésnapját. 1990-ben született, és az Alkonyat filmek, amik ilyen kultuszfilmek bizonyos korosztály számára, ott brillírozott ő, úgyhogy innen lehet ismerni. Elle Fanning amerikai színészőt meg azért emeltem ide, 1998-as születés, egyébként Dakota Fanningnak a testvére, úgyhogy egy ilyen színész dinasztia sarja, de azt kell tudni róla, Balázskám, hogy ha a Nagy Katalin a Kezdetek című sorozatba belebotlasz, akkor azt ajánlom számtalan derültségre okot adó pillanatot okoz majd neked. Kicsit morbid, kicsit meghökkentő, de hogyha felveszed a ritmust és felveszed a hangulatát, akkor nagyon-nagyon jól fog szórakozni. Ugye a orosz cárnő egészen furcsa feldolgozása az életének ez a filmsorozat, és egy kicsit fricska az orosz viszonyoknak is természetesen, úgyhogy én nagyon szeretem az ő munkásságát. Nézd meg, nagyon hosszú, mert már sok évad van belőle, de, de ha az első három rész nem szippant be, akkor már utána
fújhatja az ember, akkor már nem kapja el menet közben. Közben megnéztem, a Nagy Zsákmány lesz, kérlek szépen, és úristen, ezt a filmet akkor csinálták, akkor én születtem nagyon régen.
Megjött, hogy ki... Jocelyn Beaumont!
Jocelyn Beaumont! Úristen, tényleg!
De hogy lehetek ilyen tukkó, hogy pedig a kedvenc filmemnek, nem tudom. Jocelyn Beaumont kémkedés, és bunyó, és úgy orba vágja szegény Volpone fagylalt, és nem tudom én milyen árust, hogy...
Kémkedés és bunyó, igen.
Istenem.
Igen, nagyon szerettem jó filmek Beaumont. Ezek.
Az a kiégett, mikor Eduard mondja a Rosennek, aki nyaggatja, szerettem Beaumont. Az is egy ilyen teljesen kiégett, nagyon vicces film.
Na, abszolút.
És hát úgy a afrikai diktátort úgy nevezik benne, ahogy ma már PC-ként nem lehet megfogalmazni. Na, a név- és születésnaposoknak küldjük akkor...
Várjál, van
mert van egy megnevezett?
Van egy teljesen igazi születésnap, mármint igaziak, azok is, akiket említettünk, csak egy hallgató írta, hogy ma 50 éves.
Nem ott, hanem ahonnan elkattintottál, ott volt 50 éves.
Kérlek, szépen...
Mondom, hogy nem ott.
Hát hol?
A zöldnél?
Igen. Jó, megnézzük.
Nem,
a Kenichiro.
Nem, Kenichiro,
mégse zöld. SMS. Hú, de jó, az élő adásban biztos élvezik a hallgatók, ahogy keressük az üzenetet. József,
ma 50 éves, hát szemtelenül fiatal hozzánk képest. Úgyhogy a fiatal úrnak így messziről, ha lehet így tegeződve, akkor boldog születésnapot kívánok.
Elfogadja becenévként az öcsköst, akkor...
Kérlek, halásan. Úgyhogy neked is szól, kedves József, 50. születésnapod alkalmából a Scary Packet Cék egy jó kis muzsikája.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Nézzünk egy jó kis lapszemlét.
Nézzünk, jó, mehet. A g7.hu-n olvastam Plecser Tamás írását, ugye, akivel mi is beszélgettünk időnként, hogy az Ersztének az energetikai szakértője, és arról ír egy nem túl vidám sztori, mert hogy zsákutcába fut az elektronos autózás, nem lesznek jóval hatékonyabbak az akkumulátorok. Márpedig az írásból az derül ki, hogy se olcsóbbak nem lesznek valószínű, sem hatékonyabbak így rövid távon, és ez bizony gátját szabja az elektronos autók elterjedésének. Jó példa ez, jó példa az, amikor az állami támogatások megszűnnek adott helyen, a cikkben Németországot említi, és azonnal meg is áll a kereslet az autók iránt, mert egy jó 30-40%-kal drágábbak még az elektronos autók a hagyományosokhoz képest, és ez nyilván az elterjedésének az akadálya. Az akkumulátor technológia, ez a litium-ion megoldás, ez úgy néz ki, hogy nem tud további árcsökkenést elérni, ugye pont úgy jártunk, mint a napelemekkel, ott is egy darabig szakadt az árfolyam, de van egy olyan alja, ahol a költségek megállt parancsolnak, sőt, mi több, az alapanyagok árának emelkedése időnként meg is fordítja ezt a tendenciát, ez is látható már helyenként, akár a napelem, akár az akkumulátorpiacon, úgyhogy erről lehet olvasni a g7.hu-n.
A portfólió vezető anyagát Palkó kollega jegyzi, akivel szintén elég gyakran beszélgettünk. Ugye pénteken jelentette be a kormány az új otthonfelújítási programot, az 1990 előtt épült vezetékes gázzal fűtött családi házakra vonatkozik. Ez nagyon-nagyon örült neki az építőipar, és Palkó kollega most azt vizsgálja, hogy a finanszírozási lehetőségek széles palettáján hol helyezkedik el ez a konstrukció. A legkedvezőbb bankhitelekhez képest több millió forintot nyerhetünk az új programmal, ugyanakkor évek óta létezik egy másik állami támogatás, amely sokak számára még ennél is kedvezőbb egyébként. Úgyhogy ezt én lelőheted
abszolút, csak előjáróban akartam megjegyezni, hogy holnap az ingatlan rovatban majd a Masterplus képviselőjével beszélgetünk, hogy ők szigetelőanyaggyártók, hogy ők hogy értékelik ezt, mert ez egy lényegesen kisebb a korábbi otthontámogatási programokhoz képest, kevesebbek számára és nehezebben elérhető konstrukció.
Jól lelövöm, figyelj, a falusi csok az jobb. Uh-huh. hogyha abból akarsz ugye
korszerűsíteni.
Hát, ja, igen. De hogyha tudod, akkor érdemes igen. Azért százszónak is egy a vége mindent végignézni.
Hát mielőtt. Igen, mert ebben ugye önerő van, hitel igen. Van, ráadásul nyilván előre kell fölvenni igen. A hitelt, ami egyébként nagyon macerássá teszi, és majd utólag, ha te sikerült azt az energia hatékonyságot elérni, akkor ugye a támogatásból előtörleszheted a hiteledet, igen. Szóval...
Na, aztán Telex kis gazdaságpolitika, a magyar gazdaságpolitikában visszatérő téma. Kikivel van jóban? Nem csak bulvár téma, mert ugye egy ország gazdasági vezetőinek széthúzása a forint árfolyamára, vagy a gazdaság általános megítélésére is kihat. Erre a következtetésre jut Brückner kollega, akivel szintén sokat szoktunk beszélgetni ebben a műsorban. Matolcsi György, az MNB elnök állandó szereplője a csörtéknek, hol Varga Mihály pénzügyminiszterrel, hol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel, hol Patai Mihály MNB alelnökhöz fűződő viszonya a téma. A jegybank elnök elég sokat nyilatkozik, és úgy a nyilvános szereplései során, amely bizonyítja, hogy nem csak bulvár akciókról van szó. Aztán jönnek az ellenirányú információk is, és hát gyakorlatilag feltűnő, hogy Matolcsi György senkinek nincs annyira kitart és annyira személyeskedő konfliktus, mint Parrag Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. Köszönöm szépen a visszajelzést, elnök úr, hogy befizettük. Most ezzel bombáznak, eddig azzal bombáztak, hogy fizessem, most jönnek az igazolások, hogy befizettem. Ez az, amikor feltépjük a sebet minden évben, majd behintjük sóval is. De ez mellékszál, az, hogy milyen a jegybank elnök és a kamarai elnök viszonya, erről olvashatunk tehát a Telex hasábjaim.
Én mással nem készültem.
Az nagy baj.
Mert
jó, sem. Hát, de igen, én sem. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy akkor tőzsdézzünk.
Hát akkor oké, rajta csapjunk bele.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Kezden étte, mert nekem most fogyott ki a szufla a gépemből, és nem tudom szöveghűen felidézni.
Kezdeném, bár én is épp erre építettem, hogy úgyis a magyar van előtt, hogy én majd a nemzetközit addig nyitogatom szépen sorjában. Egyébként dögunalom volt mindenhol, hogyha a végeredményt nézzük, hát majd miért? Elmondod a magyaron, hogy mekkora volt az elmozdulás. A tengeren túlon például a Dow Jones 0,03%-kal esett, az S&P 500 0,04%-kal esett, és a Nasdaq pedig 0,03%-kal emelkedett. Tehát itt a plusz nulla és a mínusz nulla az, ami
meghatározó volt. Budapesten is nulla volt.
Azért mondom, hogy az sem fog sok izgalmat tartogatni. De ez a végeredmény, ugye egy kereskedés alatt nyilván történik számos izgalmas dolog, meg Európára sem feltétlenül jellemző egyébként ez a nihil, mert például Frankfurtban a DAX 0,8%-kal tudott emelkedni, a londoni FTSE 0,4%-kal, a párizsi CAC-on 0,7%-kal, és ugye megnézzük, hogy most mi folyik Ázsia. Hát, a Sánkhájban inkább ez a plusz nulla, mínusz nulla, akkor attól függ, melyik indexüket nézzük, mert van vagy 4. A Hang Seng az 6%-kal emelkedik Hongkongban. Az indiai, hogyha már az ismétlésben lehetett hallani, tegnap ugye azzal foglalkoztunk az adóvilágban, a Nifty 50 0,3%-kal van feljebb most reggel, úgyhogy nincs olyan nagy helye, húja, azt hiszem az első olyan igazi, izgalmas adat, például a tengeren túlról holnap jön majd inflációs, meg talán egy fedjegyzőkönyv csütörtökön, gondolom ezek majd kimozdíthatják a posványból az indexeket.
Hát a zárásra elolvadt a plusz a budapesti értéktőzsdén is, kérlek szépen, 0%-os elmozdulással fejezte be a napot. A Bux Index a 20, az 50 és a 200 napos mozgó fölött áll, tehát a trend nem tört meg ezzel, a emelkedőnek tűnik egyértelműen. Vegyesen teljesítettek a blue chipek, a Telekom 1,1%-os pluszban zárt, a MOL 0,5%-os pluszban, az OTP 0,1%-ot esett, a Richter 0,7%-os mínuszban fejezte be a kereskedési napot. A közepes papírok közül nagyon jól áll az Alteo és a Masterplast a nap végére. Igen. 5,4, illetve 4,9%-ot drágult ez a két papír. És hát egyébként forgalom tekintetében természetesen az OTP vitte a prímet, majdnem 5 milliárd forint értékben köttettek üzletek a részvényeivel, de a négyes mellé felzárkozott a Dunahouse is úgyhogy nagy forgalomban kereskedtek azzal a papírral is, és egyébként, ha jól látom, Vaksi szemeimmel 4,2%-ot tudott erősödni, az is.
És egy hangyányit a forint is tudott, mert hogy ugye tegnap előtt olyan 389-80 környékén fejezte be a napot, tegnap pedig 389-59 környékén. Azért ez a szint, ez most egy kicsit ilyen fogós. Kérdés, hogy tud-e esetleg ennél erősebb pozíciót felvenni a forint, azért ahhoz valami komolyabb indikáció kellene, bár az igaz, hogy az utóbbi időben sok minden összejött neki. Még most ugye az, hogy Nagy Márton és Matolcsi György is leült egymással, ez is például bármilyen furcsa, de stabilizálhatta a forint árfolyamát, hiszen az utóbbi időben ez is benne volt a gyengülésben, hogy a kormány és a jegybank nem ért szót egymásra személyi problémák miatt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Szabitól kaptunk útinformációt, a M3-as bevezető elesett, M0-ásról már felhajtani is csak lépésben lehet. Köszönjük szépen!
Az kemény, meg a 16. kerületi csőtörés nek is lesz még hatása, ugye tegnap egy elég nagy csőtörés volt, és le kellett ott zárni nagyon sok mindent, egy másik hallgató pedig arra emlékeztet, hogy aznak a hatásai sem múlnak el. Itt van Schmidt Andrea.
Szia reggelt!
Csókolom a kezeidet, örülünk, hogy befáradtál a munkahelyedre. Mi van veled, te veled?
Okay.
Köszönjük nem. szépen. Nem. Ennél mondtam, lényegesen lendületesebb hírekben reménykedünk.
Nem, mondtam nektek már, hogy ma megvolt az év legtotyogósabb, leglassúbb autója a rakparton. Hogyha hallja, két nyuszi fül lógott ki a kocsiból, föltartott vagy 20 kocsit maga mögött 30-al, néha 35-tel, nem olyan hát, jó.
Egyébként az igazság az, hogy nem lehet nagyon szágolni, 40-es tábla van.
Tudom, hogy nem végig, igen. De akkor sem megyek 30-al.
Hát igen, azért próbálom kimaxolni azt a 40-et.
Tegnap én is tegnap előtt találkoztam én is egy nénivel, és megint felmerült bennem az, hogy vajon az új Kresszben szabályozzák-e azt, hogy bizonyos készségekhez kötik az autó vezetés elsajátítását, mert feltartotta a sort a benzinkútnál, ugyanis várta, hogy mikor nullázódik le a pisztoly, annyit kellett volna, hogy oda megy és megigazítja.
Aha.
Érted?
Miért nem mentél oda megigazítani?
Azért, mert nem tudtam, hogy mi van, mert utána, amikor én már ott álltam a sorban, a fizetősorban, mikor jött ki a néni a bódéjából, és onnan kiabált neki, hogy tessék megigazítani a pisztolyt, de én sorba álltam, sorra kerültem, igen, tankoltam, és majdnem
fizettem.
De ez
fizettem. Nem tartozik a Kresszhez, vagy igen?
Hát de utána beálltam a mosóba, és
készségeket
pekkemre.
Ez egyébként épp olyan, beálltál a mosóba, beleszóltam, igen. És mi történt?
Hát, hogy pont elém kanyarodott, és utána felmértem, hogy vezet. Tehát, hogy a körforgalomba utána még nagyobb dugót okozott, mert egyszer nem mert kimenni a körforgalomba, és pehére az elénkanyarodók meg az áruház parkolójából jöttek, tehát folyamatosan jött a sor, és a néni, tudod, ez a nem ment, onnan meg nem szűnt az autó, és közben gyűlt a sor, már onnan dudáltak hátulról, hogy nem bírnak kiállni a benzinkútról. Én nem dudáltam, nem, mert láttam előtte, hogy nem akartam szegényt megijeszteni. Na, innen szép feltápászkodni a hírekkel, úgyhogy meg teszünk erre egy tétova kísérletet. Hallgassátok szeretettel Schmidt Andi híreit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk! Nyeldekelje nyugodtan.
Jó, még befejezem
reggelt. Te nyeljél, a Schmidt-Andi meg köszörüljön, ezt írta a hallgató, ugyanis, hogy köszörülje meg a torkát. Átadtuk neki az üzletet, nem örült, ennyit mondhatok, úgyhogy lesz kapsz a következő hírblokkban. Ez a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án Gede Barázzsal.
És Mihálovics Andrással, jó reggelt.
Itt vannak a hallgatók is, a 0630-as 6-os 98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber vonalak túlsó végén. Füst van a Városligetben és a környékén. Hát ugye itt, de az M3-as oké a bankdíler szerint.
Igen,
de
és én, képpel alátámasztva.
De volt egy bazi nagy tűz tegnap este, lehet, hogy az füstölög még. Hatalmas tűz pusztított ugyanis a 14. kerületben Rákos rendező vasútállomáson. Ott van a Rákos rendezőn történt éjszakai tűz miatt elég füstös a Kacsó-Pongrác úti felüljáró környéke. A Hungárián délfelé a Hős utcánál még mindig le van zárva a külső sáv, a dugó borítékolva, írja a hallgató. Aztán a hétfői csőtörés a 16. kerületben aktuális lesz sajnos egész hétre. Ne ugráljál, mert jójóznak a szemeim, és nem tudom végigolvasni hát, Zsolt hallgató üzenetét.
Nem lehet itt.
De ne, ennyire gyorsan nem tudom. Veres Péter út le lesz zárva egy szakaszon, ez az Őrs azért terére való kibejutás fogja nehezíteni. Terelik a forgalmat, a BKV és BKK is változtat sok járat útvonalat. Köszönjük Zsoltnak az információkat.
Aztán egy kérdés, nem tudjátok kideríteni, hogy a Népligeti felüljárót, amiből kivettek egy szelvényt, megállapították, hogy az állapothoz képest sokkal jobb állapotban van a felüljáró állapota, akkor miért nem rakják vissza, és miért nem nyitják meg a sávot? Ne, hát ezt sajnos nem tudjuk.
Ott az M0-ás sziget Szent Miklóson, mi a helyzet? Az is mostani hír.
Budafoki leágazásig forduló, plusz egy sáv lezárva, erős a torlódás. Csikónak köszönjük szépen az üzenetet.
Okay.
És van, aki annyit írt, hogy Várkanyi Ford prezident, meg végre
jó, de hát ő mindig
nap.
Ezt írja. Már az ácsmentes napot nem mindig írja, de Várkonyi Ford prezidentet, igen. Na nézzük akkor egy jó kis fővárosi blokkocskát, mit szólsz hozzá.
Oké. Okay.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem szépen, hát nagyon-nagyon körültekintően nézzük a Lidl parkolókat, mert van egy üdítő kivétel, és gyanítom, hogyha ez így folytatódik, akkor más egységek is csatlakoznak hozzá, ahol ha nem figyelünk, nagyon komoly parkolási díjat fizethetünk. A Budapest környéke írta meg elsőként, de azóta az egész sajton végigment az az információ, hogy változnak a parkolási díjak a Lidl egyik budapesti üzleténél. Az első óra ingyenes, de a második óra 1500 forint, és ha a harmadik órát is ott töltjük a személy gépjárművünkkel, akkor 15.000 forintos napi díjat kell fizetni.
Annak fejében már ott lehet maradni. Igen.
Az áruházlás szerint sokan nem vásárlási célokra biztos is használják benne a parkolóikat, emiatt kénytelenek bevezetni a magas parkolási díjakat. Egyébként ez nagyon sok
ez számtalan helyen,
így van.
Teljesen elfajult.
Igen, a praktiker parkolók meg igen. Ilyenek, és akkor ott parkolnak.
Hát a Kampóna is ugye ott van vasút pályaudvar is, vagy megálló, ott is le lehet tenni, de egyébként szerintem ott a Nagytétény úti Lidlben is többen vannak. Sokszor mindig visszahőkölök, hogy úristen, tele a parkolom, jó sokan lesznek, bent meg csak lézengenek az emberek, úgyhogy abból is látszik, hogy többen parkolnak más szélzattal, mint bevásárlási.
Egyébként ez a Csalogány utcai Lidl térinti.
Na,
de
ott meg el tudom kezdeni, hogy főleg.
Persze, hát ugye az meg egy
lehetetlen, igen.
De a 14. kerületi Mogyoródi út, Erdőkelülő út, Hungária körút, Tereki tér, Huszti út a harmadik kerületben, illetve vidéken az Érdi, Diósdi úton, a Ceglédi, Törteli úton, stb. Tehát, hogy azért lehet látni, hogy máshol is gondot okoz az, hogy ott parkol valaki, és anélkül, hogy ezt mindezt vásárlásra használná fel.
Aztán egy megújuló kisvasútról.
Nem ám.
De az egyik, ha nem a leglátványosabb erdei vasútvonal Budapest és környékén, a Transzbörzsönyi vasút. A hegyi pálya nagyon látványos, a vonal a szűk, patakmedrek partján, sűrű erdőkben kanyarog, irányfordítóval és hármas hurokkal győzi le a meredélyeket. A vasútvonal egy szakaszát felújították, így a kirándulóknak igazi élmény lesz az erdei vasutozás. 415 millióba került egyébként ez a kis felújítási mutatvány, de most már kész, és lehet használni.
Igen. Emlékszünk, hogy majdnem Chuck Norris híd lett a megyeri?
Há, hogy ne?
Mert hogy az az elnevezés nyert, aztán felülbírálták, és megyeri, a jóval sótlanabb megyeri híd elnevezésre. Ez akkora hírverés csapott, hogy még amerikai komikusok is jelszelődtek vele, de aztán hát végül a megyeri híd elnevezést kapta a Földrajzi Név Bizottságtól, arra hivatkozva, hogy a híd Káposztás megyert és Békás megyert köti össze egymással, és hát nem árta, tudjuk, hogy nem múlt el ez a Chuck Norris mizéria nyomtalanul, ugyanis a mini szobrairól ismert Kolotkó Mihály szobrászművész a megyeri híd pesti hídfőjén elhelyezett egy újabb alkotást, és nem fogjátok elhinni, Chuck Norris tábrázolja összekötözve. Nyilván ez is egy fricska ennek az egésznek. Egyébként a térség országgyűlési képviselője kijelentette, Chuck Norris az a férfi, akit csak a megyeri híd tudott legyőzni.
Igen. A bankdiller kérdezi, ez a Szobi, ez a transzbörzsönyi vasút. Igazán nem tudom, hogy hol a kiinduló pontja, de így nyilván rá lehet keresni, és akkor meg lehet találni. Mert hogy így emlegetik sokan.
Nem propagandáról van szó, úgyhogy nyugodjunk meg, a transz kifejezés nem mindig a nemi identitásra utal. Köszönjük szépen. Aztán egy jó hír, közel duplájára nőhet a Városháza Park Budapest szívében. Májusban a kibővített pop-up parkot vetik majd birtokba a fővárosiak. A fejlesztések azonban később folytatódtak. Egyébként a április 8-ai közleményben írta ezt a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg 4000 négyzetméteresen szabadon bejárható terület, ez majd 7000-re fog bővülni. Egyedi utcabútorokkal és növényekkel ígér egy kicsi nyugalmat a város zajában, Budapest központjában. A következő lépés a Városháza Park végleges kialakítása lesz, aztán a homlok felújítás után következő években fog ez majd megvalósulni, mert ugye a Városháza homlokzatát is felújítják, és a korábbi lepusztult, a városlakók elől elzárt udvar helyén kerül majd kialakításra ez a Városháza Park.
Na, én félreértettem a cikket, azt hittem, hogy csak egy szakasz a transzbörzsönyi kisvasútnak, a Szob-Nagybörzsöny út szakasz, de nem, ez a teljes, ez a 22 km hosszú vonala, tehát Szob és Nagybörzsöny között.
Hát ellopta a sót ez a transzbörzsöny rendesen. Mert a mai klassz, Budapest
rovatban. Szerintem ez egy nagyon jó kis dolog. Szórakozás, jó időben, kiránduláskor, ez egy klassz program.
Oké, zsoké. Na, akkor szusszonjunk egy jó kis muzsikával, aztán megnézzük, hogy az üzemanyag árak esetében mire kell felkészülnünk rövid távon.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Keep all of your promises. Say
az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Még ez is.
Még levesz valamit, kapkodol.
Legalább három összetevője van annak, hogy hogy mozog az ár. Ugye sokan írják, hogy most erősödik a forint, miért nem esik az a benzinár. Hát ugye az olaj árának is van rá bőségesen hatása, ráadásul késleltetve. Tehát lehet, hogy ha elindulna visszafele az olajár, még azt sem éreznénk napokig, mert van egy ilyen rátartás, és akkor még a forintot az euróhoz mérve nézzük, hogy erős vagy gyenge, még az euró dollár is, annak a mozgása is befolyásolja, hiszen dollár elszámolású az olajár. Na, hogy ebből a katyvaszból most hogyan és milyen irányba tud menni a benzinár, és elérjük-e a 700 forintot, nem vagyunk túl messze tőle. Bújdos Eszterrel beszéljük meg, a holtankoljak.hu tulajdonosával, ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Először is jól érezzük azt, hogy hetek óta masszívan drágul az üzemanyag? Tehát nem tört meg a trend?
Igen, a március hónapot tekintve azért elmondhatjuk, hogy inkább emelkedést tapasztaltunk, mint csökkenést. Az év elejéhez képest pedig a február, vagy ha ahhoz hasonlítjuk össze az árakat, ott februárban egy csökkenőbb tendencia volt megfigyelhető, ami leginkább az olajár csökkenésének volt köszönhető, azóta pedig tényleg gyengül a forint, és az olajár is most már, hát mondhatni napok óta, 90 dolláros árszint fölött van, ami meghatározza ilyen szempontból a hazai benzin és gázolaj árat, és erre azt kell, hogy mondjuk elemzők se nagyon számítottak, hiszen mindenki a 85 dollár közötti hordonkénti olajárral számolt a Brent esetében. Hát nyilván a különböző piaci információk mozgatják az olaj árfolyamát, és ez most inkább felfele húz.
Uh-huh. A forgalmi adatokon lehet látni vajon ezt, hogy masszívan drágul?
Hol az érzékeny pont?
Van
ahol...
egyáltalán ilyenről értelme beszélni, vagy ez már olyan szükségszerűség, ez az autóba ülök és vezetek, akármennyiért is kell tankolnom, hogy nem nagyon rugalmas ez a dolog?
A benzinkutak jelentős forgalom visszaesést tapasztalnak most már hónapok óta, tehát én azt gondolom, hogy ha valamiféle lélektani határt meg kellene határozni, akkor egy bizonyos réteg számára a 600 forint már bőven az volt, és a vidéki benzinkutak részéről azért a 20-30, de nem ritkán a 40%-os forgalom visszaesés is tapasztalható a benzin esetében mindenképpen. A gázolajnál pedig azért látjuk, hogy a szállítmányozás, az építőipar is egy ilyen lassuló tendenciában van, tehát nem pörög úgy a gazdaság, ahogy kellene, és ahogy mondjuk egy normál kereslet mutatkozna a gázolaj tekintetében, és a mezőgazdaság részéről pedig az a tapasztalat, hogy a gazdák is úgymond óvatosabbak, tehát elindultak a mezőgazdasági munkák, viszont nem raktároznak be, vagy tartalékolnak, vásárolnak nagyobb készleteket gázolajból, hanem éppen mindig csak annyit, amennyire akkor szükségük van. Nyilván ők bíznak abban, hogy valamiféle szabályozás következhet be az hazai üzemanyagárakat tekintve, de én azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen nagyon rossz döntés lenne, akár egy újbóli ársapka bevezetése.
Igen, azért, hogy valami mozgulódik a háttérben, az is mutatja, hogy tegnap ír, hogy Nagymárton bekérette a MOL vezetőit a magas benzinár miatt. Hát kérdés, hogy a MOL mit tud tenni?
Pár hónapja fejelték meg mondjuk egy újabb adó tartalommal.
Pontosan.
Tehát, lehet, hogy ott kéne keresgélni.
Itt megy egy vita, hogy most akkor a MOL miatt ilyen szemtelenül drága a benzin, külpiaci okok miatt, vagy a magas adótartalom miatt. A szakértő
hát
mit gondol?
Én azt gondolom, hogy az összeadódnak ezek a tényezők, és az olajár, az árfolyam az adott, az mindig hat a hazai üzemanyagárakra, de csak egy apró összehasonlítás, hogyha csak az infláció mértékét nézzük meg a tavalyi évben, illetve mondjuk a 2021-es évben, ami még ársapka és mindenmentes volt, akkor 21-ben 5,5%-os volt az átlag infláció, tavaly 17,6. Tehát ha ezt a két adatot összevetjük, akkor nem is szabadna csodálkozni azon, hogy az üzemanyagár ilyen szinten van, hiszen ott is a járulékos költségek hatalmas mértékben emelkedtek, és mindenképpen érdemes lenne az adókat felülvizsgálni, hiszen a 41 forintos jövedéki adó is egy túlárazott adó emelés volt, hiszen azt a 425 forintos euró árfolyamhoz kalkuláltuk, illetve kalkulálták, és hát a külön adó, illetve az energia megtakarítási kötelezettség is egy olyan plusz adó teher a benzinkutak számára, amit nem tudnak a sok forgalomban realizált árésből fedezni.
Azt mondják, vagy van egy ilyen szám, hogy 50, ha jól emlékszem, 56% a benzinárnak adó, valamilyen formájú adó. Akkor azt gondolnánk, ha több mint a fele, akkor itt lehetne a legtöbbet tenni.
Hát pontosan, áfa csökkentése nyilván nem merünk számítani, de hát a régióban nálunk a legmagasabb az áfa, de az idén megemelt, ahogy már az előbb is mondtam, különadó, vagy akár a zekár kötelezettség, illetve csomó olyan adó van, akár mondom a jövedéki adó is, ami most lett megemelve, amin lehetne olyan szempontból faragni, hogy ez akár a lakosság számára is észrevehető csökkentés.
Ráadásul azt is kevesen tudják, hogy az adót is adóztatják a benzinben, mert ugye a jövedéki adóra, meg mindenféle arra adóra kerül rá az áfa. Tehát igen, ez egy elég külön faramuci, érdekes helyzet.
Faramuci
helyzet.
De a külön adó is, igen, bocsánat, ugyanígy van, hiszen a külön adó pedig az árbevétel alapján kerül megállapításra, hát ott is miről beszélünk, tehát akkor van egy áfa, egy jövedéki adó, és még arra jön egy plusz külön adó.
Hát akkor csodás. Az a kérdés, hogy Nagy Márton miből, vagy miről fog tárgyalni Hernádi Zsolttal, hogy akkor bejelenti neki, hogy Zsolt, akkor csökkentjük az adókat, mert hogy nagy kérdés, hogy a MOL-nak mekkora
hát egy
lyukas költségvetés
mellett, és kérdés, hogy a kormánynak mekkora mozgástere van, úgyhogy majd két ilyen szűk mozgásterű potentát fog egymással beszélgetni, és majd ott húzzák a kötelet, igen.
A régió szinten nem állunk olyan tragikusan, tehát Szlovákiában és Ausztriában is nagyjából azonos szinten tudunk benzint tankolni, tehát nem mi vagyunk a legdrágábbak, de ez is egy érdekes dolog, hogy miért ez a legfőbb szempont, hogy régiós szinten kell figyelnünk az árakat, főleg így, hogy mondjuk az áfa teher kapásból.
Marhasovány igaz, pont most írja egy hallgató, hogy Ausztriában pár napja ilyen áron tankolt, csak ott máshogy keresnek az emberek, úgyhogy... Az, hogy mi nálunk nem drágább, mint az osztrák, hát azt hiszem, az verné ki igazán a biztosítékot, hogyha még a fölé is menjük.
Egy utolsó kérdés, mik a kilátások? Ez azért lehet fontos, mert hogy ugye itt a nyakunkon a váratlan nyár, tehát térből egyből nyárba csaptunk, és ilyenkor hagyományosan megnő az autóval megtett kilométerek száma hétvégén, és mindenki autóba vágja magát, kirándul, vadul, indulnak a mezőgazdasági munkák, tehát egyfajta kereslet növekedés is benne van a borítékban, már pedig a közgazdaságtan szabály szerint, ha nő a kereslet, az is szokta húzni az árakat, és itt most nem a kiskereskedelmi árakra gondolok, hanem ugye a finomítói árakra.
Itt most, ami az olaj árát mozgatja, az ebben az évben az amerikai elnökválasztás, illetve a Közel-Keleten hát eszkalálódott háborús helyzet, konfliktus helyzet, és ez a két dolog úgymond vetélkedik egymással, hogy éppen melyik az erősebb, és kérdés, hogy az amerikai választás lejjebb, alacsonyabb szinten tudja tartani az olajárakat, illetve az OPEC országok ezzel a folyamatos termelés csökkentéssel magasabbra tudják-e tolni az olajárát. Ami most ezt az emelkedő tendenciát kicsit okozza, az, hogy valamilyen oknál fogva Kínából is pozitív gazdasági mutatók érkeztek, tehát minthogyha elindulna ott is egyfajta növekedés, ami emelkedő keresletet feltételez, úgyhogy ez most nemzetközileg hat így az olajárára. Én azt gondolom, hogy a hazai viszonyok tekintetében itt ilyen robbanásszerű forgalom növekedésre azért nem számít a piac.
Igen, de árnövekedésnek meg nem inthetünk még mindig búcsúzni.
Sőt, az elmondottak alapján méretes ár szakadásra sem nagyon számíthatunk. Hát akkor ezzel kell együtt élni. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk.
Köszönöm én is.
Viszontlátásra. Bújdas Eszterrel, a holtankoljak.hu tulajdonosával, ügyvezetőjével néztünk rá a benzinárakra.
És nagyon sokan írjátok, hogy a gyorsforgalmi eleset, tényleg aki a gyorsforgalmi úton megy, meg a repülőtérre tart, az számítson arra, hogy baleset miatt lezárták a Ferihegyi reptérre vezető utat a Sibrik Miklós úti felüljáró közelében, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán is baleset történt a Nagy Lajos Király útja előtt, úgyhogy nagyon óvatosan haladjunk, közlekedjünk. Most jön a napközi, aztán majd témát váltunk. Nem sokára jön egészségügyi rovatunk.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na kérem szépen, folytatjuk majd azt a diskurzust egy ilyen védőháló szolgáltatásról, amiben már a múlt alkalommal
igen, és a daganatos betegségek igen. elleni küzdelemben lehet fontos szerepe.
Így van, de hát ugye az egész beszélgetés sorozat apropója az egy felmérés, amit ez a prémium minőségi index, amit még egy picit átismételünk, átnézünk, hogy miről is szól ez. Dr. Váradi Péterrel tesszük ezt, a prémium egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadójával. Jó reggelt kívánunk! Na, hát beszélgettünk az indexről már sokat, tényleg csak röviden foglaljuk össze, hogy egész pontosan mi ez, miért készül, mit mér, nagyon röviden, ugye több részben taglaltuk, hogy mikre tért ki, milyen kérdéseket válaszolt meg, úgyhogy csak egy rövid összefoglalót adjunk.
Igen, de beszéltünk róla, hogy az a célunk, a prémium egészségpénztár célja, hogy adjon egy független látképet, vagy gyakorlatilag a magyar egészségügy, különösen a járó betegellátásról, és évente ezt egy kérdéves felmérés alapján csináljuk meg, amiben rákérdezünk arra, hogy a legutolsó ellátás történjen az akár az állami, akár a magánoldalon, azt hogyan értékelik az ügyfelek, alapvetően három paraméter mentén, az mi történt az az ellátás előtt, tehát hogy jutott oda az ember, mi történt alatta, hogy viselkedtek vele, mennyire vizsgálták meg, mennyire volt ez elégedett, és mi történt utána, tehát hogy az ott kapott utasításokat megfelelnek tartotta, betartotta el. Nagyon röviden az eredmény, hogy ez ugye első körben 2022-ben történt meg, utána 2023-ban. Alapvetően van egy jelentős különbség az állami és magán között, ugye leginkább az előtte paraméterekben ott egy 20 pontos különbség van egy 100 pontos skálán, kevesebb van az alatta paraméterekben, az egy ilyen 10 pontos különbség, és alig van különbség az utána paraméterekben. Ezt vizsgáltuk mind a két évben, azt tapasztaltuk, hogy jelentős elváltozás 2022 és 2023 között nem történt az indexekben, a magán és az állami közötti különbség is megmaradt.
És ugye múlt alkalommal kitértünk erre, hogy a magán és az állami ellátórendszer között milyen átjárási lehetőségek vannak, és akkor került szóba ez a védőháló szolgáltatás, vagy csomag, ami...
Mert hogyha valakinek ugye daganatos megbetegedése van, akkor előbb-utóbb úgyis az állami rendszerbe fog kikötni, függetlenül gondolom attól, hogy hol diagnosztizálják.
Igen, úgyhogy nézzük meg, hogy ez hogy működik, és hogy miért pont a daganatos betegségekre lett kidolgozva ez a szolgáltatás.
Aha. Tehát néhány szó után arról, hogy ugye ez a védőálló szolgáltatás az egy beépített biztosítás, amit minden egészségpénztári tag, aki a prémium egészségpénztárban tag, az megvásárol. Ennek a díja nagyon alacsony, egy 299 forintos havi díj.
Árakat nem mondjunk.
Nem tudom, akkor nem tudjuk, mennyibe kerül.
Igen. De nem magas díjra kell.
Igen.
Így van, tehát hogy fogalmunk sincs, hogy mennyi, de tehát a szolgáltatásaiban mindenki hozzáfér ezzel a szolgáltatásokhoz, aki prémium tag, és ezt bővítettük most ki egy ilyen daganatos betegségekre fókuszált szolgáltatás csomaggal. Ez alapvetően két fajta. Az egyik, arról a múltkor beszéltünk, ez azt biztosítja, hogy nagyon gyors kivizsgálás legyen daganatgyanú esetén a magánrendszerben, és utána át tudjuk adni az ügyfeleket az állami rendszerhez. Már kivizsgálva és kezelésre, ez a daganat SOS szolgáltatás, ez 500 000 forintos keretet ad ezeknek az ügyfeleknek, hogy ezt elvégezzék, és ebben mi segítünk is, hogy ezek a vizsgálatok megszervezésre kerüljenek. Tehát ez volt az egyik rész. A másik rész, ami a daganatokkal foglalkozik, az úgynevezett precíziós kezelésnek az elősegítése, tehát a daganatok molekuláris diagnosztikája. Egy pár szót erre érdemes beszélni, mert ugye mindannyiunk fejében a daganat úgy él, hogy gyakorlatilag az egy gyógyíthatatlan betegség.
Hát az életbiztosítási kategóriákban retteget betegségként van, azt hiszem, kategorizálva teljesen jobban.
A retteget az nagyon jó szó. Igen, nagyon jó szó, hiszen ez amitől talán a legjobban félünk. És érdemes tudni, bár nem biztos, hogy köztudott, hogy nagyon-nagyon nagy fejlődés volt a daganat terápiában az elmúlt 15 évben. a világon és Magyarországon is. Tehát, hogy ez a fajta megítélés a daganatoknak, ez sokat árnyalódott, és az ügyfelek fejében is árnyalódnia kell. Sokkal több lehetőségük van, sokkal hosszabb túlélések, esetleg gyógyulások a daganatok esetén. És ennek a fő zászlós hajója az úgynevezett precíziós terápia, aminek az a lényege, hogy egy daganat kialakulásához nagyon sok minden kell. Kell egy úgynevezett genetikai állapot, predispozíció, tehát különböző, ezek a daganatokban ilyen mutációk lépnek fel, és mondjuk egy daganatban átlagosan 6 olyan génhiba van, ami aztán a növekedését elősegíti. És ezeket lehet diagnosztizálni, és ezek a génhibák, és ezeknek a kombinációja, ez meghatározza azt, hogy melyik gyógyszer az, melyik gyógyszer kombináció, ami hatni fog ezekre a daganatokra, és melyik az, amelyik nem. Tudni kell, kb. 100 ilyen precíziós gyógyszer van most a piacon, de 1000 körüli az, amit vizsgálnak, tehát ez egy hatalmas, kinyitott lehetőség az ügyfelek felé. Ennek van egy vizsgálata, amivel különböző szolgáltatók meg tudják határozni azt, hogy melyek ezek a génhibák, amik egy adott daganatban fellépnek. Ez a molekuláris diagnosztika. Ez akkor jön be, amikor ugye a daganat már megvan, szövettani mintát vettek belőle, és ezt a szövettani mintát kezdik el vizsgálni. Ez a szolgáltatás az hozzáférhető az állami ellátásban is. Egy viszonylag küzdelmes procedúra után engedélyezi az állam ezt a vizsgálatot, nyilván a saját finanszírozási keretein belül. Tehát ott is hozzáférhető, viszont a magánellátásban is, és mi szeretnénk azoknak az ügyfeleinknek, akik erre rászorulnak, ezt a szolgáltatást lehetővé tenni. Ennek az értéke ilyen 1,5-1,7 millió forint, tehát ezt fizetjük ki azoknak az ügyfeleknek helyett egy önrészsel, akik erre rászorulnak és biztosítással rendelkeznek nálunk. Ez egy nagyon gyors történet lehet, azért is fontos egyébként a daganatok esetében, pár szóba beszéltünk a múltkor erről, mert ugye a daganatok folyamatosan növekednek, és abban a fázisban, amikor már ugye a diagnosztizálásra kerülnek, akkor már meglehetősen nagyok, és itt minden 7 hónap számít, hogy gyakorlatilag a sejtmasszát mennyire engedjük növekedni.
Igen, hát láttuk, hogy a Covid alatt, ahol késlekedés szenvedtek ezek a diagnózisok, hogy bizony okozott problémát az ilyen típusú betegségeknél. Még egy utolsó kérdés a prémium járóbetegellátás minőségi index kutatásról, hogy ez folytatódik? Tehát ez évről évre készül, lesz ennek következő eleme, és hogyha igen, akkor mikor?
Igen, azt tervezik, hogy minden évben lefolytatjuk ezt, általában a felmérések azok év végén vannak, tehát egy október-novemberi hónapban kérdezzük le az ügyfeleket, és akkor a következő év elején publikáljuk. Mindenképpen szeretnénk folytatni, sokat tanulunk abban, hogy az egyes kérdéseket jól interpretáljuk, ennek kijönnek-e megfelelő különbségek, tehát hogy folyamatosan egy picit próbálunk reszelni rajta, hogy még informatívabb legyen a jövő évre vonatkozóan.
Világos, rendben, mi meg nyomon követjük majd az eredményeket. Nagyon köszönjük ezeket a beszélgetéseket, minden jót kívánunk, szép napot!
Én is minden jót mindenkinek!
Dr. Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztervezető Stratégiai Tanácsadójával beszélgettünk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Hát egy pár bizonytalanság övezi most a naperőművekbe beruházók.
Mindenki úgy csinálja, mintha nem lenne holnap. Igen. Nagyon helyes. Mindenki azt nézi, hogy van-e pénzem megcsinálni a napelemet, meg a naperőművet. Aztán utána jön egy szabályozói kanyar, ami aztán érdekes helyzeteket
eredményez. Hát ilyen ez az elővételi jogalapítás ugye a Magyar Villamosművek részére, de ne szaladjunk ennyire erőre, mindjárt megbeszéljük a részleteket.
Igen, Dr. Tóth Máté, energiajogász felhívja ezekre a figyelmet. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
No, hát ugye az elmúlt időszakban, amikor változott a szabályozás, akkor még a lakossági ügyfelek is törték a fejüket, hogy most akkor megéri-e lakossági erőművet építeni, vagy nem. Milyen kockázatok vannak most a rendszerben? Mit lehet látni?
Bizonyám, ez egy örök dilemma, és hogyha megnézzük a megújulóknak hát mondhatjuk azt történeti távlatban, 15 év vagy hányatott sorsát, akkor tényleg elég sok csavar volt, hogy elmondtátok ti is a leadben, és mindig van ilyen veszély, ugye a jogalkotónak örök dilemmája az, hogy hogyan tudja az ellátásbiztonságot, a zöld célokat, amiben ugye mindegyezünk a fenntarthatóság, és a versenyképességet közös nevezőre hozni, és ezek időnként sajnos ütköznek. Hát biztos emlékszünk, bár ez most nem történelem óra, nagy francia forradalom hármas jelszabára, a szabadságegyenlőség testvériség, hogy jól hangzik együtt, de válasz kettőt, mert ezek azért így a három együtt nem nagyon kivitelezhető. Úgyhogy ebből fakadnak a gondok, és hát most is ugye van némi nehézség. Azt rögtön leszögezném, hogy ez most nem a lakosságot érinti ebben a pillanatban, hanem az ipari szereplőket. Az egyik, amit mondtatok, hogy elővásárlási jogot alapít most jogszabály még a részletek ismerete nélkül az MVM, tehát az állami tulajdonú nagy villamosenergia koncern számára a külföldi naperőmű projektek tekintetében. Ami ugye bizonytalanságot azért okoz, mert a részletszabályokat nem ismerjük, olyan ez mennyiben lassítja le a létesítést, mennyiben drágítja meg, hajtja felfele az árakat, ugye a beruházást. Ezért fontos a részletek tekintetében tisztán látni, mert a bizonytalanság senkinek se jó. Bár én megmondom, őszintén ettől kevésbé félnék, tehát ez ugye időnként vannak ilyen rendelkezések, a piac tisztulását vagy az állam pozíciójának az erősítését célozza. Ilyen volt 2 évvel ezelőtt, amikor az orosz-ukrán háború kirobbant, a különböző széntermékekre vonatkozóan is az állam elővásárlási jogai ne lehessen csak úgy kivinni az országból, aztán ezt feloldották. Van viszont izgalmasabb is, mert ugye kérdeztétek, hogy mik azok, amik most tornyosulnak ilyen potenciális változásként. Ami ennél szerintem lényegesen súlyosabb az, hogy március 3-án kijött egy olyan kormányrendelet, ami a jelenlegi ipari naperőművi és szélparki létesítések tekintetében a már megkezdett kapacitás allokációs folyamatot, ezt úgy hívják, aki érintett, az nagyon jól tudja, ez az úgynevezett közzétételi eljárás, a második közzétételi eljárás, ami a jövőben, most 2029 környékén tartunk, csatlakozási, hálózati, közcélú hálózati csatlakozási igények sorsát jelenti, tehát hogy akkor megépülhessenek.
Hát de akkor én beruházok abban a hiszemben, építek egy erőművet, hogy azt majd be tudom kötni a hálózatban, sorbálok a kapacitásért, aztán kiderül, hogy nem is jut nekem, tehát ez például ez a bizonytalanság?
Lényegében erről van szó, annyiban, hogy a beruházás addig fizikailag nem tud megtörténni, már a nagy beruházás maga, amíg nem kapok hálózati csatlakozási lehetőséget, ugye ez a műszaki és gazdasági tájékoztató nevű dokumentum a hálózati szolgáltatótól, de az tény, és ez tapasztalat, hogy például egy szélerőmű tekintetében, akik most ugye megint szeretnének létesülni, azért egy csomó előzetes beruházás, szélmérőtornyok, megveszem az ingatlant, vagy legalább a föld, azt nem tud biztosítom, céget alapítok, a külföldi vagyok. Tehát azért rengeteg járulékos költség van, és tapasztalatom, mert volt ilyen perem külföldi, hogy ez akár egy 6-7 év alatt egy 1 milliárd forint így össze tud ebből ketyegni.
És még el se indult a projekt, és ha nem kapok kapacitást, akkor ekkora akár. Egyébként, de értető a jogalkotó, hiszen azért a magyar villamos hálózat kapacitása is véges.
Ez annyira így van, hogy ugye egy ideje nyomja már a piros gombot a MAVIR, ugye ő az átviteli rendszerelnyitó, aki a nagy matekról gondoskodik az országban, hogy mindig találkozzon a villamosenergia kereslet, akik ugye mi vagyunk a fogyasztás, és a kínálat, hogy nagyon sok a hálózati szűk keresztmetszet, az átvitel és az elosztó hálózaton is, ami egyszerűen nem teszi lehetővé az új hálózatfejlesztések nélküli naperőmű meg szélparki fejlesztés. Valójában ennek volt az előszele tavaly, amikor ugye a lakossági fogyasztók is egy picit törhették a fejüket ugye a szaldó elszámolásnak a bizonytalan sorsa miatt, de szerencsére rögzült. Viszont a probléma az állandó, amire keresni kell a megoldást. Egyrészt azért olyan a hálózat, hogy hát számolatlanul lehet belőzteni a pénzt, hogy javuljon az állapot, hasonlít a MÁV-ra, és éppen ezért ugye nem feltétlenül olyan dinamikája van a hálózatfejlesztéseknek, ami lehetővé tenni a piacigényeknek a folyamatos kielégítését megújuló létesítményekre, de azért ez halad. A másik viszont, hogy vannak olyan okos, rugalmas megoldások, amiket most lehetne bevezetni, ennek a független agregátorok, vagy az EU által is elvárt helyi energiaközösségek, ahol gyakorlatilag ilyen viszvattos, a közszíró hálózatról leválasztott, helyi szinten kielégülő fogyasztás, tárolás, termelés egybe kötő egységek alakuljanak ki, ami viszont megint csak idő, amíg felfut, noha a jogalkotó eltakarította ennek a korábbi jogszabály akadályait, hogy ilyenek létrejönnek az országba. Na, ezekkel az eszközökkel lehet lépegetni, illetve ugye a tároló létesítésekkel, igen, ami megint csak megindult nagy elánnal az országba, de ugye mindnek van sajnos egy időhorizontja, aminek találkozni kell a bizonytalan jövőbe, és közben meg a jelenbe kell kezelni a beruházási igényeket is, meg a zöldítési céljainkat is közös nevezőre
hozni. Mi van, hogyha ezek a jogbizonytalanságok nem szűnnek meg? Az egy jelentős kockázatot jelent. Fog itt ilyen kockázat mellett bárki beruházni megújuló energiákba?
Valóban ez a veszély. Én bízom benne, hogy ezek a csorbák hamar ki lesznek küszöbölve, amik jelenleg a gyors megállt kellett, hogy eredményezzék jogszabály oldalról. De a történelmi példák intők. 2006-ban, ha valaki emlékszik, akkor ugye a szélerőműveknek az akkori létesítése hasonló problémát eredményezett. Az akkori jogszabály környezetben nem lehetett annyi szélparkot létesíteni, amennyit akartak a beruházók, és ott elég nagy kálvária történt, nem részletezem a részleteket, de a lényeg, az eredmény is az pontosan az volt, hogy a beruházók hátat fordítottak Magyarországnak 2006-2007-ben, illetve perek is indultak Magyarország ellen, ezek nagy befektetővédelmi perek, hogyha külföldi szereplőkről van szó, például Washingtonban meg Stockholmban. Nyilván ezt el kell kerülni, én azt gondolom, hogy tanultunk belőle, tehát tanult belőle a magyar jogalkotó is, hogy ne okozzon akkora sérelmet, és főleg ne tartson annyi ideig a bizonytalanság, mert a hosszú szabályozási bizonytalanság, a szabályozási kockázat, az bizony azzal az eredménnyel jár, hogy tényleg kárt termel valahol, aki jó szeműen fektet be, aki letett pénzügyi biztosítékot például azért, hogy induljon ezeken a kapacitás allokációkon, ha elér egy türelmi küszöböt, akkor ebből bizony államelleni perek lehetnek, és mindenféle nemzetközi egyezmények alapján Magyarországot be lehet perelni, tehát Magyarország tud kárt okozni jogi értelemben, külföldi választott bíróság előtt behajtható módon. Tehát ez a kockázat reális, mert már láttunk ilyet. Nyilvánvaló módon most az anélkül, hogy ezeket kísérítsük.
Legyen így! Nagyon köszönjük szépen! Köszönjük a gyors felvételt a helyzetről, és szép napot, jó munkát kívánunk!
Viszontlátásra!
Köszönöm szépen! Szép napot! Viszont!
Dr. Tóth Máté energiajogásszal beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
A budai rakparton a Szabadsághídnál egy tűzoltó és egy rendőrautó áll, a Láncid felé vezető sávban óriási a dugó, rendőr irányítja a forgalmat, a sor már a Lágymányosi hídig áll. Köszönjük szépen, és úgy tanulnak átadjuk a terepet, hogy igen, híreket mondjon. Utána visszajövünk és folytatjuk.
Jövünk egy érdekes témával.
Igen.
Amit nem árul el, Gede, hogy mi lesz. Na, igazi showmenő.
Nagyon érdekes lesz. Így, nem akarom lelőni, hát különben
lenyűgöző.
Elmennek a hallgatók.